Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk. A pontos idő pénteken, augusztus 2-án, 8 óra, 8 perc. A stúdióban Mihálovics András, illetve most éppen valahol eltűnt, nincs az asztal alatt se, az fal előtt se, ajtó mögött se, úgyhogy majd mindjárt érkezik, illetve Ács Gábor, de szerintem könnyen meg fogjátok ismerni. Egyértelmű lesz, hogyha visszaérkezik, mert vagy egy markáns szuszogás, vagy egy közbevágás a mondat közepén majd mindenképpen jelezni fogja, a kolléga visszaérkezett a stúdióba. De ezt nem várjuk meg, elkezdjük a beszélgetést, mert hogy itt van velünk, elkezdjük a következő beszélgetésünket, mert hogy itt van velünk a vonalban, Weinhardt Attila, a Portfolio.hu vezető elemzője. Jó reggelt!
Jó reggelt, szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
A témánk pedig az, hogy Attila egy csomó érdekes infót kitúrt erről a sokakat foglalkoztató ügyről, ami onnan indult, hogy az ukránok szankció alá vették, mondhatjuk így, a Lukoil által szállított, Magyarország irányába szállított olajat, és egy sokáig bizonytalanság volt, illetve most is az van azzal kapcsolatosan, hogy ezt hogyan pótolhatja Magyarország, van-e ellátás biztonsági kockázat, és meddig lehet fönntartani ezt az állapotot, orosz cégek pótolhatják-e, mi van, hogyha rájuk is szankciókat vetnek ki, emelkedhetnek-e a benzinárak, milyen alternatív lehetőségek és megoldások vannak, illetve közbeléphet-e az Unió, segíthet-e a probléma megoldásában. Attilának egy csomó érdekes információ jutott a birtokába, és erről is beszámolt, majd pedig újabb friss információk érkeztek tegnap az este folyamán, úgyhogy ezzel kapcsolatban kérdeznénk tehát Attilát elsősorban. Úgyhogy a legfontosabb kérdés, van-e állás biztonsági kockázat, mert hogy erről is szóltak sajtóértesülések, ugyanakkor az uniós oldalról azt mondják, hogy nincsen. Hogyan jön most az olaj Magyarországra, mit tudtál meg?
Nincs ellátás biztonsági kockázat, ezt gyakorlatilag minden forrásom is megerősítette, illetve az Európai Bizottság bekérve a különböző felek felől az írásos nyilatkozatokat, ezek alapján is megállapította, ezt ugye gyakorlatilag a cikkem után néhány órával jött ki ez a levél tegnap este felé, és gyakorlatilag ők is azt mondják, hogy lehet, hogy valamennyicskét csökkent a volumen, az Ukrajnán átszállított volumen, de hogy ez nem okoz ellátás biztonsági kockázatot, tehát önmagában az, hogy az ukránok szankciót alkalmaznak a Lukoilra értve, az nem akkora kiesés, hogy ez már bajt jelentene, illetve hát ott van a Magyarországot ellátó másik vezeték, a Horvátország felőli Adria vezeték, amelynek bőven-bőven van akkora kapacitása, hogy a Lukoilnál nagyobb szállítási kiesést is pótolni lehessen rajta. És nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen koordinált kommunikáció zajlott le a magyar-szlovák koordinált kommunikációval szemben az elmúlt napokban, hiszen gyakorlatilag egyszerre jött ki az Európai Bizottságnak a válaszlevele a két külügyminiszter felé, akik ugye ezt a panaszt benyújtották, és ugye ellátás biztonsági kockázatokra hivatkoztak, majd ugye a bizottsági levél, illetve a horvát miniszterelnöknek egy nyílt nyilatkozata, gyakorlatilag ezt úgy kell lefordítani, hogy az Európai Bizottság azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy ez az ukrán helyzet, ez igazából egy jó alkalom, hogy a két ország egyre határozottabban kezdje meg az orosz olajról való leválást, és hát csodája, ezzel koordináltan a horvátok bejelentkeztek, hogy hát akkor ők itt készen állnak, és akkor az ő területükön haladó vezetéken ők ezt hajlandók is megoldani. Ráadásul, ahogy állítják, hogy itt nagyon nagy volumenű szabad kapacitás van még ezen a JANAF által üzemeltetett vezetéken. Tehát igazából, ha így a különböző jeleket mozaik darabokat lássuk, akkor a jelen tudásunk azt jelenti, azt tartalmazza, hogy a barátságtető kőolajvezeték felől érkező szállításokat a bizottság és a horvátok igazából szeretnék, és úgy tűnik, hogy hajlandók, ha lecserélné a két ország, de ez valószínűleg nem egyszerre, nem egy lépésben, nem valami hirtelen elzárás mentén fog megtörténni, hanem amint ennek a horvát vezetéknek a kapacitása az egyrészt ténylegesen bírja, másrészt ne feledkezzünk el arról, hogy a csehek is kapják még ezen a vezetéken keresztül az olajat, és ők ugye egyrészt nem is panaszkodtak szállításoknak a csökkenésére, mert ők nem voltak szerződésben a Lukoillal, viszont az ő alternatív vezetékük, ami Olaszország, Németország felől érkezik, és az ottani ellátásukat biztosítaná, az majd csak jövő tavasz nyár körülre éri el azt a kapacitást, hogy a csehek le tudnak teljesen válni a barátság kettő kőolajvezetékről, ha szükséges. Tehát magyarul egyelőre nem az történik, hogy egyik pillanatról a másikra leáll az orosz kőolaj szállítás Magyarország és Szlovákia, illetve Csehország felé, hanem elindul ez az áthangolás, és igazából egyre inkább volumenben dominánssá válik, hogy Horvátország felől kapja majd a valószínűleg nem orosz származású olajat, a MOL Százhalombattai finomítója, illetve a Pozsonyi finomítója.
De hát elvileg a MOL-nak az lenne az érdeke, hogy maradjon a barátság, mert olcsóbb, nem? Tehát cikkedben is erre utaltál, hogy az azért kisebb költség, és hogyha az Adria felé terelődik, akkor azért ez a benzinárakban is megmutatkozhat.
Igen, tehát hogy valójában én is így tudtam, hogy a MOL az inkább azt jelezte, hogy ő hajlandó lenne azt a kockázatot bevállalni, hogy átveszi az orosz-ukrán határon tulajdonjogilag az oroszok felől érkező olajat, és onnantól az ő szakállára történik a szállítás. Pontosan emiatt, hogy egyszerűen olcsóbb így a beszerzett olaj, mintha a tengeren keresztül tankerekkel elszállítva kellene ezt megoldani. Ráadásul ugye, ahogy korábban számítottam, a horvát tranzitnak a díja minden egyéb költséggel együtt nagyjából a duplája annak, mint ami az Ukrajnán keresztüli tranzit. Tehát, hogy egyszerűen költségokok miatt inkább az irányba gondolkodott volna, de hogy ahogy érzékeltette a bizottsági levél és a horvát is, hogy hát ők azért nem ebbe az irányba gondolkodnak, és hát ugye az ukránok kezében vannak további szankciós lehetőségek, tehát hogyha ez a nagy képlet ez nem ebbe az irányba haladna, akkor előfordulhat, hogy lesz majd újabb elnöki rendelet, ahol különböző cégeket felvesznek erre a szankciós listára, és végül is akkor akár fizikailag lehetetlenítik el a történetet. Bár egyébként érdekes adalék, amit szintén megírtam, hogy valójában úgy tudom, hogy nem az ukránok lehetetlenítették el, hogy a Lukoilnak a kieső szállításait más orosz cégek hótolják, hanem valójában az orosz vezetéküzemeltető. Tehát hogy egy nagyon érdekes ilyen kommunikációs narratíva tudott így megszületni, hogy hát az ukránok miatt van ez az egész helyzet, de valójában úgy tudom, hogy nem, hanem az oroszok miatt. És hát ugye ez is okozhatott különböző zavarokat, értelmezési nehézséget, illetve hogy lehetett ezzel különböző feleknek különböző célja, de összességében a lényeg az az, hogy az olaj a szállítás, tehát az olaj jön a vezetéken, de valószínűleg idővel ezt át kell hangszerelni a horvátok felé.
Oké, tehát eddig, mielőtt ez a balhé most kitört, illetve ez a szankció életbe lépett, eddig milyen arányban jött az olaj idén például, vagy az elmúlt években a barátságon, illetve az Adrián, illetve ez hogyan módosulhat akkor most a következő időszakban szerinted?
Az elmúlt időszakban, években durván a 70%-a jöhetett a barátság kettő felől Magyarországra, Szlovákiába, és nagyjából 30%-ban a horvátok felől, és ugye ez az arány, ez várhatóan meg fog fordulni, sőt ennél magasabbra fog menni, hogyha valóban ez a cél, hogy ahogy az ukrán miniszterelnöknek a levele is mondta, hogy az a cél, hogy amennyire csak lehet az orosz olajat, azt le kell vágni. Nyilván itt az igazi képlet és a nagy kérdés, hogy mit bír el ténylegesen fizikai kapacitásban az Adria vezeték, mert persze lehet ígérgetni, hogy majd 14 millió tonnát tudunk szállítani mi egész évben, és így akkor akár a szászfalvattai és a pozsonyi finomítót is el tudjuk látni, mármint hogy a horvátok most ezt ígérgetik, de azért ebben vannak kételyek, hogy ez fizikailag lehetséges-e. Uh-huh. Tehát, hogy ez a döntő képlet, ez a döntő momentum az egész nagy képletben, hogy mit bír el fizikailag a horvát vezeték, mert ha azért ennél keveset bír el, akkor nem lehet teljesen lekapcsolni nyilván a
barátságot. Eddig is elbírta volna, hogy ez egy fontos kérdés ezek szerint, tehát most az derült ki, hogyha jól értem, hogy eddig is lehetett volna az Adria felé, de ezt Magyarország nem akarta, inkább az oroszokban bízott, hogy miért, ugye ez, erre vannak elképzelések, és akkor ez most úgy is lehet értelmezni, hogy most végül is az EU, illetve a bizottság, illetve az ukránok összehangoltan rákényszerítik Magyarországot arra, amit eddig nem akart, nem?
Hát ugye az egésznek a kulcs momentum az az, hogy 22 májusában a 6. uniós szankciós csomagnál ugye mentességet kapott, de időhatározó nélküli mentességet kapott Magyarország, Szlovákia arra, hogy a barátság kettőn keresztül vásárolhassa még az orosz olajat, miközben az összes többi tagállam, most egy-két kivétel speciális sokokkal még volt, de ott meg voltak határidők. Csehekre, bolgárokra gondolok. Szóval, hogy mindenki másnak le kellett jönni az orosz olajról, mind a vezetékesen, aztán később pedig az olaj a tengeren keresztüli szállításnál is. Tehát egyedül valójában időhatározó nélkül csak Magyarország és Szlovákia tudta továbbra is ezt vásárolni. De az akkori emlékek szerint, ugye különböző forrásokkal beszélve, azért az volt a mondása mögött, hogy oké, gyerekek, de csináljátok meg akkor azokat a diverzifikációs lépéseket, amelyek majd végül azért valamilyen időtávon megcsinálják, tehát megoldhatóvá teszik azt, hogy az orosz olajról, ha szükséges, akkor le is lehessen válni.
Én is kérdezhetek valamit?
Igen, a mondat végén.
Akkor mik vannak itt? A pomogácsok? Na, fejezd be a mondatot, Venyikém, aztán utána majd én is kérdezem.
Ja, persze, tehát a lényeg az, hogy ami itt a jelekből kikövetkeztet, hogy ezért sok tagállam felől azok a kételyek, kérdések jöttek elő, hogy na jó, de akkor mit csinált az elmúlt két év Magyarország és Szlovákia ebben a diverzifikációról való alkú mentén, és hát azért itt sokakban vannak kérdőjelek. Úgy tudom, hogy voltak ilyen lépések.
Hát a MOL csinálja ezeket az átalakításokat, amik lehetővé teszik más típusú olajföldön.
Igen, csak nehéz átlátni kívülről, hogy ezek hol tartanak pontosan, milyen erőfeszítésekbe kerülnek, ezek mikorra valósulnak meg. Most a MOL ugye legutoljára azt ígéri, hogy 26-ra válik arra képessé, hogy maga tudjon arról dönteni, és ne a technológiai kényszer, hogy mikor, milyen arányban használ orosz olajat, nem orosz olajat, hogyha egyáltalán nem használ. Ugye vannak olyan meglátások, hogy ezt egyébként hamarabb is meg lehetne már oldani. Tehát igazából az egész ügynek az a lényege, hogy eddig egy időhatározó nélküli orosz olaj vásárlási lehetőséget kapott Magyarország és Szlovákia, és az nagyon úgy tűnik, hogy ezek a keretek, ahogy változnak, hogy ez végül is valamiféle időhatározóvá válik majd, és amint erre képes válik a két ország finomítója, illetve a vezetékkapacitás, akkor igazából az orosz olajlat akár az ukránok majd teljesen le is kapcsolhatják.
És akkor drágább az Adria, drágább lesz a benzin, és vagy így azért a horvátok, akik eddig emelgették az árakat, így valami nagy közös együttműködés, meg uniós közvetítés, akkor majd ők beadják a derekót, és akkor csökkentik a tranzitdíjat, és akkor végül mégsem? Vagy azért ez benne van a pakliban, hogy akkor ez mondjuk a benzinárban is megjelenik?
Elképzelhető, hogy meg fog jelenni, de nehéz ezt egyelőre megválaszolni, mert azért nem látszik pontosan, hogy a MOL az ugye nem a költségeihez áraz direktben, hiszen egyébként is olcsóbb orosz olajat kapott eddig is nagy részt, és mégis a régiós árakba simult ugye a hazai üzemanyagár. Tehát, hogy itt ez pontosan az egyes divíziók között hogyan oszlik meg ez a költség növekedés, és hogy az a MOL-nak a profitján keresztül végül mit okoz majd a kiskereskedelmi árakban, és ugye a különadók terén a kormány erre hogyan reagál, tehát hogy itt azért egy sok szereplős ismeretlenes egyenletről beszélünk. De nyilván, ha csak így pusztán megközelítjük az eddigi helyzetet, és azt, hogy valószínűleg drágábban tud nyugati meg arab típusú olajakhoz jutni a horvát betáplálási ponton a MOL, és egyébként pedig a horvát tranzitdíj is valószínűleg magasabb, mint az ukrán, akkor ebből ugye nyilván inkább arra következtethetünk, hogy ez azért felfelé ható tényező lehet a kiskereskedelmi üzemanyagárakra, de ugye itt azért vannak olyan tényezők, amelyek ezt tompíthatják, és az abszurdum az is lehet, hogy végül is a kiskereskedelmi üzemanyagárakban a kutakon mi ezt nem fogjuk feltétlenül érdemben megérni.
Hát akkor viszont a MOL részvényesek érzik a zsebükön, meg az állam nem tud annyi különadót beszedni a MOL-tól, ha jól értem, akkor ez lehet a másik.
Igen, ugye jelenleg ugye a Brent Ural spread, ugye, tehát hogy gyakorlatilag olcsóbban jutott hozzá az uráli típusú kőolajhoz a MOL, miközben ugye a régiós átlagárak szintjén értékesítette az üzemanyagot, ugye ezen volt azért egy többlete, ezt ugye az állam gyakorlatilag szinte teljes egészében elvonta, és ugye a költségvetési deficitet foltozta vele, tehát ugye itt ez is fog ebben a nagy képletben változni, hogy ha effektív az orosz olajnak a volumene az visszaesik, sőt idővel valószínűleg el is tűnik majd a magyar beszerzésből, akkor ugye ez hogyan fog ez az adó alakulni, vagy mire veti ki a kormány, ha ezt átalakítja, tehát azért ez is egy kérdés ebben az egészben.
Én azt akartam kérdezni, amire már félig meddig itt közben válaszolgattatok egymásnak, hogy ugye nem volt felhőtlen az ukránokkal a viszony ezzel a tranzittal kapcsolatban, és a horvátokkal is volt egy elég komoly pengeváltás a tranzittal kapcsolatban, és hát ugye a MOL miatt külön feszülnek időnként egymásnak a felek Horvátországban, hogy ez nem okozhat gubancot? Hogy eddig az ukránokkal veszekedtünk a szállítások kapcsán, most meg majd a horvátokkal fogunk?
Nyilván a horvátok most nyerekben érzik magukat, hiszen gyakorlatilag a geopolitikai változások azok egyszerűen az őlükbe terelik a magyar és a szlovák olajbeszerzést, mármint hogy útvonal szempontjából. És ugye ezt eddig sem szégyeltek kihasználni, tehát hogy azért a tranzitdíj emelgetésnél azért elég markánsan fogott a ceruzájuk. Nyilván úgy voltak vele, hogy hát egyszerűen egy földrajzi fekvésüket kihasználják, amennyire nem szégyelik. És most ugye itt a nagy kérdés, hogyha ez a volumen nagyon jelentősen meg kell, hogy nőjön a rajtuk átszállított olajmennyiség, hogy akkor ez mit okoz az árazásukba, tehát hogy lehet-e kedvezményt kialkudni náluk. Én azért arra tippelek, hogy akár brüsszeli ráhatásra azért ezt lejjebb viszik, és így a megnövelt volumen mellett is azért szépen tudnak ezen keresni. De hát ugye, ahogy említetted is, igen, azért ez az egész egyezkedés, ez kinyithat a Molina kapcsán is ugye beszélgetéseket, ugye itt vannak régóta sérelmek ugye a két fél között, és tehát ugye ezért ez egy elég sok ismeretlenek hát, egyenleg.
Az igazság, hogy nem tudnám eldönteni, hogy melyik pite melegebb, hogy az ukránokkal nem jó a két ország viszonya az oroszok miatt, ott se egyszerű a helyzet, a horvátokkal az ina miatt van gubanc, meg ott sem mindig felhőtlen a viszony, úgyhogy nem tűnik ilyen zökkenőmentesnek ez az átállása, úgyhogy csak gondolkodtam hangosan. Köszönöm szépen!
Oké, Attila, nagyon szépen köszönjük az információkat, tehát most már tényleg úgy érezzük, hogy sokkal tisztában látunk ez ügyben is, és hát kíváncsian várjuk a további fejleményeket.
Mi tisztelettel gratulálunk az energetikai szakközgazdász diplomáthoz, azért tudott ennyire jól, és mi azért tudjuk ennyire rosszul, mert nekünk nincs ilyen papírunk. Tényleg gratulálok, le a kalappal Benyikén.
Köszönöm szépen! Köszönöm.
Hű, ez már a hanyadik?
Hát sokadik.
Az a baj, jó, hogy a Vennyinek mindig diplomát kell szereznie valamiből, ha a Dodó átállítja egy másik témára, ez a baj.
Tökéletes, tényleg
gratulálunk. Muszáj volt a tudásomat javítani, és na, ezért szuper. Végeztem el ezt a képzést.
Oké, köszönjük még egyszer. Szép napot, szia.
Köszönöm én is, szép napot nektek is, sziasztok.
Wenthardt Attilával, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk, tehát az elmúlt néhány percben.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Szegény Schmidt Andi megkapta magáét, pedig...
Nagyon érdekli.
Igen. Matyi a fagyasztó. Tegnap valaki azért...
Nevezzél csak jeges medvének.
Ezt Szóval Mackó jegesmedvévé avanzsált, illetve mindenkit lefagyaszt a stúdióban, és ebből származnak néha viták, bár képzeld el, hogy tegnap gondoltam rád, mert megelőzött egy buszsofőr. Régen tapasztaltam a 15 fokot budapesti autóbuszon, most egy vadonatújnak tűnő járművet sikerült kifognom, ahol számoltam a másodperceket, és vágtam a cetlit, hogy mikor érünk már oda, mert nem gondoltam, hogy pulóvert kéne vinnem magammal a 35 fokban, és akkor eszembe jutott el. Na mindegy, lényeg az, hogy Schmidt Andi, az én nagy barátom, aki még lemeri kapcsolni rajtam kívül, én már szinte nem a brutális légkondit. De légy szíves, ezt a fontosabb üzenetet is, mint hogy a saját hülyeséngel traktáljuk a hallgatókat. Ha kihagyta a szakértő, vagy
megemlítette, hogy ezek a finomítók az olajra vannak építve, és nem csak üzleti dolog, honnan veszed az olajat, hanem fizika is. Ez nem egy kapcsoló, hogy akkor majd most ahonnan veszem, onnan jó lesz.
Igen, megemlítette. De tart az átállás. És most még kényszer is, hogy honnan veszed az olajat. A MOL-nak a jelentéseiben ez elég konkrétan és pontosan le van írva, hogy mik a tervek, és ez, illetve hogy mi az, ami elindult ez ügyben. És mennyit hangzott el? Azt hiszem, hogy 26-ot mondott Attila, amikor ez nagyjából véget ér ez az átállás, és olyat vesz, amilyet akar, mert hogy mindenféle olajtípusnak a feldolgozására képes lesz a finomító. Na, ennyit akkor még ide. Néhány perc múlva folytatjuk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Nem mai, hanem holnapi születésnapostól idézünk. Másik János holnap lesz 72 éves. Az egyik legkiválóbb magyar zenészről van szó, akit nyilván talán a hát ő ott volt mindenhol, jazz zenészként kezdte, de aztán már a 80-as évek underground zenekarai környékén, sőt egészen az elmúlt évekig, talán 4-5 évvel ezelőttig az Európa Kiadó billentyűseként is ott volt, de talán a legtöbben a Cseh Tamással közös munkáiról, albumairól ismerik, úgyhogy egy olyat választottunk tőle, ami az ő hát filozófiáját, illetve zenei filozófiáját, ez mondjuk hülyeség, lehet, hogy ilyen nincsen. Hogy éli ezt meg, és hogyan dolgozik, hogyan adja ki magából azt, amit meg szeretne mutatni, erről szól. Tehát így hangzik, az alapállásom az, hogy a legegyszerűbb dolgokat is úgy kell közvetíteni, mint a legbonyolultabbakat. Csak az a fontos, hogy amit közvetítek, az magától értetődő legyen, az legyen számomra. Amikor fiatal csikóként Gábor Szabóval vagy Peg Aladára játszottam, azt mondogatták rólam, hogy ha három hangot ütök le, az ugyanolyan hatásos, mintha szétszedem a zongorát. Ez vezérel azóta is, bármit is csinálok. Másik János tehát 72. születésnapját ünnepli majd holnap. Mindjárt folytatjuk is a műsort.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
És a vonalban itt van velünk Márkus öcsi, Márkus István, de leginkább öcsi, ultrafutó, illetve futóverseny szervező. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat, szia.
Abból a szomorú apropóból kiindulva hívunk, hogy az egyik legismertebb és rövid idő alatt rendkívül népszerűvé vált ultrafutó verseny, a Korinthosz az utolsó etapjához ér. Idén rendezitek meg utoljára, két hét múlva. Úgyhogy leginkább ennek a háttere érdekelne, de aztán szeretném kicsit optimistára hangolni, meg ugye kezd csinálóra, ennek a rovatnak ez lenne a lényege, hát ezért biztos maradnak még működő és tök jó futóversenyek Szekszárd környékén, amik a nevethez fűződnek. Szóval mit történt, illetve miről szól a Korinthosz, és miért lesz hirtelen vége?
És miért Korinthosz, ha Szekszárd környékén van?
Igen.
Azért Korinthosz, mert az eredeti verseny az 80 kilométer volt, és ugye a legendás Spartathlonnak, ennek a 246 kilométeres versenynek, ami Athéna és Párta között halad, ugyannak az első szakasza, 80 kilométeres szakasza, ugye az Korintosnál volt vége, a Korintos csatornánál. Ugye ott a Spartatonon van egy nagyon feszes szintidő, addig korábban nem is találkozhatta kísérővel a versenyzők, és tulajdonképpen mi ezt a 80 kilométeres szakaszt mondjuk úgy, hogy imitáltuk, és találtuk ki ezt a Bajaszexáv közötti távolságot, amit én annak idején korintosz.hu-ra kereszteltem. Úgyhogy innét a 80 kilométer története. Aztán ebből csináltunk egy oda-vissza versenyt, én részt vettem egy görög versenyen, az is oda-vissza haladt Plátea és Delfoly között, és akkor így megfordult a verseny, lett egy 160 kilométeres verseny, az kereken 100 mérföld, egyébként ez egy hitelesített pálya lett, és így lett Spartathlon kvalifikációs verseny. Aminek, ennek a 160 kilométeres versenynek egyébként tavaly volt az utolsó rendezvénye, és erről pedig azt kellett tudni, hogy itt mindenki ezt a rendezvényt követi nagyon szép gálavacsora, ilyen állófogadással, és mert mindenki színpadra állt, aki szintidő alatt félbe érkezett, mindenki felhívtunk egyesével, így köszöntöttük őket, illetve köszöntük meg a részvételét. Ez egyébként ezt 2018-on rendeztük a 100 mérföldes versenyt, és ugye élt 2022-ig. Egyébként a Korintoszt azt 10 éve rendeztük először 2014-ben, úgyhogy hát igazából a 11. kiadásra sal fejezzük be.
Miért?
A 100 mérföldnek volt egy olyan nagyon egyszerű oka, hogy gyakorlatilag a banket ez akkora terhet rót a versenyre, ami soha nem tudta gazdaságossá tenni. Ezért hát mindig mondjuk úgy, hogy a másik versenyeken keresztül, vagy az ott megtermelt kis profitból foltoztuk ezeket a lyukakat. Úgyhogy ezért lett vége a 160-as versenynek, azért ezek már úgy kezdtek egyre nagyobb, mondjuk úgy, hogy összegre rúgni. Illetve én most külföldön élek, és gyakorlatilag hát a Korintosz az ennek a szervezésében most már nem fér bele, de azért, ahogy a felvezetőben említetted, maradni fog három versenyünk, és én ezt megpróbálom majd a jövőben is megrendezni.
Tehát akkor ez leginkább a te élethelyzetedhez, élettörténetedhez kötődik, mint ahogy a versenyet is a legtöbben hozzád kötik. Ez a soha nem mond, soha, gondolom ezt sokan felvetették neked, hogy még egyszer azért biztos lehet, hogy látod így távlatilag elképzelhető, hogy még akármikor...
Én ezt a bejelentéskor, ezt a soha nem mondtad, hogy soha utóiratként én ezt feltüntettem, nem tudom, hogy onnét idézted, de...
Láttam ott is, igen.
Vagy pedig ez magad, vagy aha. Szóval, hogy lehet, hogy ezzel egy kicsit úgy résnyire még nyitva hagytam az ajtót, de én most úgy érzem, hogy ennek most van itt a vége.
Aha.
Én nem értem, nem vettem részt szervezett futóversenyen, mínusz Ultra Balaton egy abszolút kalandos valami, de én nem értem azt, hogy van egy klassz verseny, gondolom szeretik is, hiszen ha 11 évet megél, akkor azt szeretik az emberek, megéri megrendezni, és azt mondod, hogy a banket költségeit nem bírja el, akkor nem lehetne azt mondani a futóknak, vagy a résztvevőknek, hogy akkor vagy a verseny, banket nélkül, vagy nincs verseny?
Ez tök jó kérdés, és ezt többen is feltették ezt a kérdést nekem a banketet. Én azért hoztam létre, mert én ezt a Spartathlon díjátadó gálán láttam, és én azt látom, hogy ezzel a szervezők hogyan tisztelik meg kvázi az ottani indulókat.
A hősöket, akik teljesítik, igen.
Így van, tehát ott nagyon jó felállni arra a színpadra, persze én is felállhatom, mondjuk úgy, hogy az egy embernek az amatőr futópályafutását, azt nagyon szépen meg tudja koronázni, akkor tényleg ott egy perc egy picit, hát hogy is mondjam, te is olyan sportolónak érezteted magad, és most nem akarok már nagy jelzőket itt még elpuffogtatni.
Tehát akkor egy kicsit olyan, mint hogyha azt mondanák az olimpiakonoknak, ha már olimpiai napokat élünk, hogy jó napot kívánok, gratulálok, megnyerted a 200 hátat, és vidd haza az érmet sútyiba, mert a díját adott, megspóroltuk a költségekre való tekintettel. Tehát valami ilyesmi, tudom, hogy elrugaszkodott a példa, nagyon... de valami ilyesmi.
Igen, abszolút. Tehát magyarul én ragaszkodtam ahhoz, hogy ezt a ezt a rendezvényt, ezt a számot, a 80 és a 160-asok vettek részt ezen a banketen, plusz az őket kísérők, plusz még a staff. Tehát én a staffnak csak ezen keresztül tudtam a személyzetnek, az önkénteseknek meg köszönni. Egyébként a staff felállt a színpadra, állva tapsolták őket, tehát nagyon megható pillanatok voltak ezeken a banketeken, és hát akkor már így érthetett, hogy milyen további jelentős költségek voltak azért attól függetlenül, hogy a staff személyzete az mondjuk úgy, hogy díjmentes, hiszen önkéntesek, azért az úti költség hozzájáruláshoz az itt létükben azért ugye mi a költségeket fedeztük, és képzeljétek el, hogy ugye ezzel gyakorlatilag a szexádi legnagyobb zárt terem, ahol egy ilyen rendezvényt lehet megszervezni, ennek a befogadó képessége határozta meg a versenyen indulóknak a számát. Tehát azért ez így egy picit furcsa dolog volt, de minden esetre sokáig működött.
És nagyon szép, hogy ez így ragaszkodtál. Oké, egyébként is kevesebb a futóverseny, nagyon megnőttek a költségek, és sokan gondban vannak, és vannak olyan versenyek, amire azt gondoltam, hogy népszerűek, és mindig is lesznek, és már nincsenek. Ezt is érzitek a többi versenynél, és hogy a gazdasági helyzet nehezebb, és futó is alapvetően kevesebb van. A COVID után nem jött vissza úgy a futóverseny részvételiket, ugye? Ebből ti mit érzékeltek?
Hát nem, ugyanezt érzem, tehát én azt hiszem, hogy ez egy általánosan kijelenthető. Természetesen van néhány olyan verseny, ahol pillanatok alatt betelnek a nevezési listák, és többek között, amit említettél, hogy az Ultra Balaton is egy ilyen, nagyon szépen fejlődik, és itt van egy organikus fejlődése, és ez tök jó. Viszont így van, tehát szaporodtak a futóversenyek, szerintem volt egy pici búcsordulás a piacon, amihez aztán ugye tehát a városult egy olyan külső gazdasági környezetben érezhető nevezű válságnak, ha egyáltalán ki lehet mondani ezt a szót még Magyarországon, ami hát mondjuk úgy, hogy megvágta az embereknek az anyagi lehetőségeit, ezáltal a kedvét is. És persze, tehát ezt mi is érezzük, csökken a futóversenyek száma, csökken a résztvevők száma, a költségek az egekben vannak, úgyhogy hát most már képzeljétek egy 4 fős család, hogyha leutazik Szexárra, mondjuk egy hétvégére befizetik a nevezési díjat, a gyerekeknek is gyakorlatilag bérelnek egy apartmant, étkeznek, versenyeznek, stb. És akkor 100, nem tudom hány ezer forintos költsége rúg, hát akkor azt tudják havonta megismételni, és hát gyakorlatilag akkor miről lehet lemondani a tartós fogyasztási cikkekről, meg a luxusról, gyakorlatilag a szórakozás.
De egyébként maga a magyar futótársadalom is megfogyott? Tehát mi volt azokkal az emberekkel, akik eddig vagy mi van azokkal az emberekkel, akik eddig eltartották a mainál jóval több versenyt? Erről van informát? Futnak ők még, vagy csak nem szervezetten futnak?
Szerintem futnak, edzenek, viszont inkább a versenyzési hajlandóság, vagy a versenyeken való részvétel csökken. Tehát ugye, amíg korábban azt lehetett mondani, hogy 3,5-4 rendezvényen vesz részt átlagosan egy magyar futó, az most mondjuk a felére csökken. Aha. Most ugye itt valakik egyáltalán nem versenyeznek, tehát itt is nagyon sokan gyakorlatilag köröznek a szigeten, aztán hazamennek, és őket nem érdekli a verseny, ami teljesen érthető is. Persze valakit meg hát ugye akár havonta több alkalommal is eljárta. Uh-huh. Tehát ugye, és ebből próbálunk, de már önmagában azt meghatározni, hogy hány magyar amatőr futó van, hát az én nem tudom, milyen hiba határa lehet Magyarországon erre jó objektív mérő adatokat szerezni. Uh-huh. Hát szerintem ez
mindegy, hangoljuk optimistára a végét, a Borvidék lesz, nagyon népszerű.
Borvidék lesz, ez egy nagyon népszerű versenyünk májusban, ugye ez egy ilyen 5 és 24 kilométer közötti távszakon, Bodri Trail lesz, ez február utolsó hetében van, Bodri Trail indul, nagyon szép a környezet, 600 fő, ez mindig megtelik nálunk, ennyi a pincének a kapacitása, amit be tud fogadni. Szóval egy nagyon kedves versenyünk, Bonyhától Bátatékig 24 kilométer, ez október, vagy valamint az első hetében, mert nem sok erő indul a nevezés, ez egy nagyon kis kedves verseny, és igazi retro ebédel egy általános iskolának a menzáján, tökre szeretik a futók, úgyhogy ezek a rendezvények megmaradnak.
Bárhol vagy is, bármi történik, ezekre hazajössz.
Abszolút, igen, így tervezem.
Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, és hát reméljük, hogy abból a, soha nem mondta, hogy soha abból az még, abból majd még kisül valami. Köszönjük az eddigieket is, minden magyar futó köszönöm nevében is. És akkor további sok sikert kívánunk.
Köszönöm, köszönjük, köszönöm, szép napot!
Szép napot, sziasztok!
Szia! Márkus István, ismertebb nevén Márkus Öcsi, ultrafutó-futó verseny szervező, egy kicsit arról beszélt, hogy hogy áll a mai világban a futóverseny szervezés, illetőleg, hogy bezárul egy nagy hagyományokkal rendelkező verseny, ez a Korintosz.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
Millás reggeli.
Nos, mindjárt vége a ennek az órának is. Hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a következő órában következik Mackó kolléga legkedvesebb, legkedvencebb rovata, de most nem engem kell hallgatnia, hanem ő is kérdezhet, mint ahogy kedves hallgatók ti is, mert a Wizz Air kommunikációs vezetője Radó András érkezik hozzánk, és tényleg mindennel kapcsolatosan útvonalakkal fejlesztések, hogyan működik, miért késnek, hogyan oldják meg, mi jár, és mikor, mit tehetünk? Menjünk egyáltalán.
Azt szeretném kérdezni,
minden kérdés,
hogy a 0630-as 698098 SMS, WhatsApp vagy Viber felületre pergőtűszerűen időt, energiát nem kímélve írjatok kérdéseket, különben itt állok két légügyi dinasztia a legfrissebb sarjával, gatyára vetkezve nulla kérdéssel, ami rendkívül kínos lesz nem csak nekem, hanem a minket hallgatóknak is.
Emlékszem,
úgyhogy rajtatok
én,
a világ szeme.
Hogy volt valami hasonló felvezető egy közlekedés behajló témában, ahol végül szóhoz sem jutottam, mert hogy Mackó kolléga magához ragadta a kezdeményezést, és igazából
ennek egy
két
oka
szó
van.
Nem tudott belőlem kipasszírozódni.
Ennek egy oka van, amikor én magamhoz ragadom a kezdeményezést egy tőlem idegen témában, az pedig az, hogy annál kínosabb, mikor csönd van egy rádióban, keveset ismerek, és ezt nem is tudok elviselni. Tehát, hogy...
Érted.
Na, nézzük!
Túl sokat kérdeznek, meg szakmázgatnak, és csönd van. Na most melyik
ez a veszély
kolléga?
Szerintem itt minket nem
se
fenyeget.
Ah, de még nem vezettél Ács Gáborral műsort, amikor így
olyan nincs
élő egyenes adásba újságot lapoz, meg ilyenek. Na, feltettünk egy Viber kérdést a csoportba, hogy ön igényli a tűzi játékot augusztus 20-án? Már nagyon sok szavazat érkezett, 84% nem, hangos, drága és tömeg van választ adott.